Rég volt már a reggeli, és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információ kalória nélkül? Ne csüggedj! Itt az Uzsonna Kamat, a Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője, hogy senki ne maradjon profitéhes. Hazai és nemzetközi piacok, egy csipetnyi vállalati hír, megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel.
Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
Hatalmas nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, így délután 3:04 után. Rosszat nyomtam? Hol lősz, Andráskám? Mindent benyomok.
Minden, semmi nem történik. Nagy csapkodás.
Érdekes. Van hangod?
Én nem tudom.
De van valami.
Van, de igen. Ilyen dobozban.
Nem igen, nagyon furcsán szólsz, igen. Na, szóval elindul az Uzsonna Kamat itt a 9.9 Jazzin, ahogy hallható Jálovics Andrással.
És Gede Balázsra lenyomtál egy tájmasszást?
Én nagyon voltam a helyszínen.
Ó, hát csak nagyon a munkának élek.
Nagyon soká kerültél elő.
Csak a munkának
élek. Igen, gyanítom. Na, hát kérem szépen, akkor az lesz a helyzet, hogy elmondjuk, hogy miről is beszélgetünk itt a délutáni Uzsonna Kamatban. A kormányzat és a jegybank hite bombával akarja megküldeni a vállalati szektort és a lakossági szektort. Olyan elképesztő növekedési tervek vannak, amelyeket még kiolvasni is nagyon komoly dolog. 10-15% a vállalati hitelállományban az évente lakossági szinten 15%-os növekedést 2030-ig. Ilyen tervei vannak a kormánynak és a jegybanknak. Hát, hogy ez hogyan valósulhat meg, és mennyire jó a hitelkihelyezéseken keresztül pesdíteni a GDP-t, ezt Virovácz Péterrel, az ING Bank Senior Makrogazdasági Elemzőjével fogjuk megbeszélni. Aztán lesznek híreink, amiket mi beszélünk itt meg a stúdióban, többek között azt, hogy hát Kínát próbálná egy kicsit megszorítani az EU, de kevés sikerrel egyelőre, illetve nem mindenki áll az ötlet mellé. Úgyhogy erről lesz szó, aztán a lapszemlében olvastuk, hogy elengedik esetleg a kamarai adótartozást.
Igen, és nem, ez az a téma, ami mindig felborzolja a kedélyeket.
Hát hogy ne borzolná fel?
Akik fizetnek, azoknak persze. Azért, hogy mire fizetik az 5000 forintot, akik nem fizetnek, azoknak meg azért, hogy miért fenyegetik őket NAV tartozással.
Igen, úgyhogy ellentmondásos a kérdés. Bakaev Zoltánnal, az M4.hu újságírójával, a cikk szerzőjével beszélgettünk. Nagyon jó lesz, ma azóta se tudtam végigolvasni. A következő műsor elem pedig már a műsor vége felé arról szól, hogy ránézünk egy elemző segítségével, hogy körülbelül 10 perccel zárás előtt hogyan készül befejezni a napot a budapesti értéktős, de milyen árfolyamok alakultak ki, hogyan vonulnak le a parketről a befektetők, ezt tudjuk nektek kínálni ma egészen 5 óráig.
Nemzetközi tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna kamat.
No kérem szépen, a budapesti értéktőzsde, de az mutatójára ránéz egy kicsit olyan, mint hogyha tomjam levest inhalálnánk, mert hogy 0,4%-kal esik a BUX. Azért olyan nagy baj nincs, de a 4 blue chipből 3 esik, és akkor az OTP talán a legnagyobb, több mint 0,5%-os mínusz szedte magára. A MOL olyan 3-4%-os mínuszban ingadozik, a Richter pedig ilyen 2%-osban. És ahogy elnézem, nagyon erdje a hangulat, mert ilyen kiugró 1% fölötti teljesítmény, akár pluszban, akár mínuszban, csak a nagyon pinduri papírokban tapasztalható. Tán csak nem a nemzetközi hangulattal van gond.
Kérlek szépen, oly annyira...
Te profik vagyunk.
Igen, abban. Oly annyira, hogy legnagyobb külkereskedelmi partnerünkkel, Németországgal válvetve 10 pontosan esünk, ugyanis a frankfurti DAX is 4% mínuszban van. Hát Európában máshol esetleg jobban megúszták a napot, vagy készülnek megúszni. A londoni FTSE az 1% mínusz, a párizsi mutató az meg, hát százalékosan nem is érdemes vele foglalkozni, nem egészen 1 pont mínuszban van, 5380-as bázisértékről, tehát a százalékosan nagyon kicsi. Az USA-ban viszont kezdenek kibontakozni ilyen 0,5%-ről, sőt néhol azt meghaladó mínuszok, például a Nasdaq 6%-kal esik, az S&P 500-as 0,5%-kal, a Dow Jones pedig 0,4%-kal, de hát ez még nem a világ vége. Egy kis korrekció itt az elmúlt napok szép magára találását követően, ugye beszéltünk is egy korábbi adásban, hogy miközben napokig tesztelgette azt a bizonyos 200 napos mozgóátlagát az index, és mutatkozott időnként erő és
izom,
és izom
iszom.
Arra, hogy át is ugye megveszegették, megcsipegették, most meg már el is rugaszkodott tőle és egészen eltávolodott, úgyhogy ezt a kisebb emelkedést korrigálgatják ma a piacok, egyáltalán nem vészes a mínusz tehát, és még az árás messze van, ugye akár fordulhatunk is. Nos, hát akkor előjáróban egyelőre ennyi, és ahogy említettük, a zene után feltárcsázzuk Virovácz Péter, az ING Bank Senior makrogazdasági elemzőjét, de megnézzük ezt a hitelbomba történetet, hogy mennyire egészséges, vagy mennyire mondható problémamentesnek, jó ötletnek évente 15%-os mértékben, illetve ennyivel növelve az eladósodottságunkat, akár nekünk a lakosságnak, akár a vállalati szektornak.
Mi a nap legfontosabb hazai eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
A nap legfontosabb eseménye. De előbb köszönjél, nem akarom beléd folytani a szót, mert otthon állandóan szorulok miattam.
Igen, hát
hagyd csinálom. Már azt a szegény embert érvényesülni.
Ugye? Na, hát jó van akkor. Na, nem is köszönni akartam, bár szervusztok, kedves hallgatóság, hogyha már így felvetetted, hanem azt firtatni, hogy vagy azt felvezetni, ugye, hogy a kormányzat egy jegybankkal válvetve próbálná növelni, nem kismértékben, két számjegyű 10-15%-os mértékben a vállalat és a lakossági eladósodottságot, akkor, amikor mély ponton a kamatok és a...
Nem értünk ebből több mindent sem. Úgyhogy Virovácz Pétert tárcsáztuk, ugye ő az ING Bank senior elemzője. Szervusz, jó reggelt! Vagy jó reggelt, csak belejöttem így egy hónap után. Senior makrogazdaság elemző, ez zavart meg. Na, figyelj, vegyük sorrendbe ezeket a dolgokat. Miért akarják, miért jó ötlet élénkíteni központilag a hitelezést, mikor a hitelezés élénk?
Ugye azt nem tudjuk, hogy valóban akarják élénkíteni központilag. Hogyha összekötögetjük itt az elhangzott pontokat, elhangzott információkat, akkor valóban az lehet a gyanú, de ez egyelőre még inkább csak gyanú, hogy valamiféle aktív politika is áll majd a mögött, hogy fel lehessen ennyire turbózni a hitelezési folyamatot, hiszen valóban, ahogy mondtad is, önmagában már most a vállalati hitelezés az éves összevetésben egy ilyen 10%-kal bővül, tehát ennyivel nő a hitelállomány. Lakossági esetben ez még csak egy 3%-ot tesz ki ez a növekedési ütem, tehát ott azért messze nincsen meg ez a tempó, de egyelőre semmiféle konkrétumot nem hallottunk, tehát nem hallottuk azt a jegybanktól vagy a kormányzattól, hogy ők emögébe állnak, és ezt el szeretnék érni. A jegybank ugye annyit mondott, kifejezetten ugye az alelnök Nagy Márton annyit mondott, hogy szerintük ez az egyensúlyi növekedés, amit ők korábban gondoltak hitelezésből, ez nem 5-10, hanem inkább 10-15%, sőt, ugye jól emlékszem, hogy ezzel a hiteleknél talán egy 18%-os bővülést is elképzelhetőnek tartanak, de emögéjük nem raktak oda semmiféle folyamatot, hogy ez mitől lenne így, viszont amit érdemes még emellé tudni, hogy ugye gyakorlatilag ez a fajta hitelboom, ez kiválthatna egy másik, nevezzük ilyen beruházási aktivitást, ami pedig nem esne az uniós források. Tehát ha bármi, akkor én azt gondolom, hogy ez 2020 környékén lesz számunkra érdekes, amikor már nem nagyon lesz uniós forrás felhasználható a mostani ciklusból, viszont akkor már másra kell támaszkodni, na erre lehet jó ez a fajta nagy hitelezési felfutás, mert ugye ezzel lehet serkenteni a GDP növekedést, és lehet akár 4% felett tartani, amit meg megint csak onnan tudjuk, hogy ez fontos cél. Maga a miniszterelnök mondta azt, hogy ő szeretne egy olyan nemzetgazdasági minisztert, aki 4%-ot tud tartósan kihozni a magyar gazdaságból, nem 2, hanem 4 évre. Ugye itt megint összekötjük a pontokat, akkor látjuk, hogy valamiféle program ebből előbb-utóbb kirajzolódik, méghozzá nagy valószínűséggel Matolcsi vezetésével, akinek ugye 19-ben lejár a mandátuma az MNB-nél. Úgyhogy egyelőre még csak elméleteket gyártunk.
Oké, még egy kérdés. Igen, az pedig úgy hangzik, hogy ugye nem régen beszéltünk, talán pont tegnap az Uzsonna kamat műsorában arról, hogy a világgazdaságnak az eladósodottsága nominális szinten minden rekordot megdöntött, és azok az éltanuló országok ebben a cseppet sem jó versengésben, amelyeknek 50%-nál csak kicsit van feljebb GDP arányosan az eladósodottságuk. Ez sok jót azért nem jelent ilyen helyzetben még plusz adósságot vagy adósságot felhalmozni, ez nem tudom jó ötlete.
Ugye gyakorlatilag valóban globálisan ezt a folyamatot látjuk, de ne felejtsük, hogy ennek az elmúlt évekbeli növekménynek, az elmúlt 10 évben felhalmozott növekménynek a 40%-a Kínához köthető. Tehát ők a leginkább veszélyeztettek ebből a szempontból, viszont ha leszűkítjük csak a régiónkra, ez nem is csak Magyarországra, akkor mi homlokegyenest az ellentétét produkáltuk annak, ami nagyjából a világban zajlott, hiszen gyakorlatilag egészen 2017-ig azt láttuk, hogy folyamatosan zsugorodik a hitelállomány, ugye mindenki mérleg alkalmazkodott, ha úgy tetszik. Ugye a bankok leépítették a nem teljesítő hiteleket, a vállalatok leépítették a hitelállományukat, a háztartások leépítették, és most indult el fölfelé valami, most látunk valamiféle felfutást, mert ugye ami eddig volt, látszathitelezés, nevezzük így, az lényegében nem más volt, mint a Magyar Jegybanknak a programjai, ugye a növekedési hitelprogram, vagy éppen most a piaci alapú hitelprogram, vagy pontosan nem is tudom, hogy hívják. Úgyhogy itt azért lélegezhető gépen tartva működik ez a hitelezés, illetve működött 16-ig, 17-től már magától pörög. Tehát én egyelőre nem látom azt a fajta veszélyt, amit mondjuk globálisan jó néhány országban valóban fel lehet vállalni.
És lakossági szinten mondjuk, tételezzük fel, hogy a vállalat az oké, vegye fel a hitelét, mert mondjuk pénzügyek pallérozottabb vannak, ott pénzügyesek, akik ezt figyelik, számolják, de azért a lakosságnál nem lehet aggasztó ilyen mértékű növekedés. Ugye pont említettük, hogy a kamatok nagyon alacsonyan vannak, és tulajdonképpen bármi történik, innen csak fölfelé vezet az út.
Valóban azt mindenképpen ki kell fejtenünk, hogy azért a hitel ez egy kockázatos termék. Tehát azért, mert nincsen most deviza alapú hitelezés, attól még a kamat az úgy egy kockázatot hordoz, még akkor is csak fix, mert lehet, hogy 10 évig nem változik, de 10 év után lesz majd egy akkora törés a törlesztőbe, hogy bajba lesznek a háztartások. Tehát biztos, hogy ezt nem lehet nyakló nélkül csinálni, hogy egy banknak ezért kell valamiféle aktív szerepet venni, nem csak abban, hogy serkentse a hitelezést, de abban, hogy kordában is tartsa valamilyen játéktérben, hogy lehetőleg ne épüljenek fel akkor a kockázatok. Persze azt meg soha nem tudhatjuk, hogy éppen hol lyukadt ki, mondjuk ez a vödör előbb-utóbb. Azért a 2008-9-es válságot se sikerült igazándiból úgy előrejelezni, meg azt sem tudtuk, hogy éppen honnan fog jönni. Egyelőre most úgy tűnik, hogy működőképes a rendszer, és elvileg mindenre felkészültünk, aztán lehet, hogy már érnek minket váratlan meglepetések.
Na, még egy rövidet, András, mert elkenődtem.
Jó, engem az, igen, elkenődtem, mert ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye a kamatok mély ponton vannak, abban már mindenki egyetért, hogy ennél lejjebb nem mehetnek, tehát fölfelé van az út. Ha most ösztönözünk hitelfelvételre, akkor ez, amit az előbb beszéltél, ez majdnem biztos, hogy be fog következni, hiszen nem fognak csökkenni a törlesztő részletek, akár cégként, akár lakósági fogyasztóként veszem fel a hitelt. Tehát rákényszerítem a szektorra azt, hogy egy növekvő áru hitelt vegyen fel.
Valóban, de egy dolgot ne felejtsünk el, nem az a lényeg, hogy mennyivel nő a törlesztő, hanem ez mondjuk a jövedelem arányában nézve mennyivel változik. Hogyha folyamatosan mondjuk egy 10%-os bérnövekedést feltételezünk, már pedig a kormányzat azt mondja, hogy akkor fogja csökkenteni a járulékokat további 2-2% ponttal, ha reál értelemben lesz 6%-os bérnövekedés, vagyis nagyjából nominálisan egy 9-10%-os bérnövekedés, akkor emellett egy 10%-os lakossági hitelnövekedés kb. Azt jelenti, hogy nominálisan, bár nő a hitelállományod, de a jövedelem arányában gyakorlatilag nem változik semmi.
Tehát,
hogy ezt talán arányokat nézve érdemes figyelembe venni, és ha ez valóban így fog működni, akkor véletlenül nem épül fel a kockázat, nem úgy, mint ugye a 2000-es évek elején.
Meg hát a hitelfék intézménye is azért kordánban tartja azt, hogy egy hitel
vőmeddig.
Hát inkább ő csak kevesebbet a bérének a növekedése arányában, és inkább azt ösztönözzük, aki még nem vett fel hitelt.
Igen, ez erről az, hogy ne koncentrálódjon, hanem minél szélesebb bázis, vagy inkább sokkal megyektől kevesebbet. És akkor valóban talán nem épül fel akkor a rendszer kockázat, mint annó azt láttuk például a devizehitelezés esetében.
Bízunk ebben, köszi szépen, hogy beszélgettünk erről, szép délután neked.
Köszönöm én is, nektek is, sziasztok!
Mirovácz Péterrel, az ING Bank szenior makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk.
műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tőzsde, devisa, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel 3:47-től 10-ig. Reklám.
Büszkék vagyunk kortársainkra. Szavazzon idén is a Libri irodalmi díjak döntőseire. Ismerkedjen meg Bödőcs Tibor, Földényi F. László, Kemény István, Nádas Péter, Parti Nagy Lajos, Per Krisztián, Spiró György, Tolnai Ottó, Tompa Andrea és Vida Gábor könyveivel. Válassza ki közülük a kedvencét, és szavazzon a Libri.hu oldalon a 10 döntős alkotásból álló könyvcsomagért. Libri irodalmi díjak. Büszkék vagyunk kortársainkra.
Óvd stílusosan a környezetet! Április 6-tól 22-ig az Allé bevásárlóközpontban az ökotudatosság kerül a középpontba. Látványos divatsóink keretében beleshetsz üzleteink tavaszi és nyári kínálatába. Workshopjainkon pedig kipróbálhatod, hogyan lehet újrahasznosított anyagokból stílusos darabokat készíteni. Nézd meg kiállításunkat magyar dizájnerek újra gondolt ruhakölteményeiből, és lesz be ökotudatos zöld szobánkba is. Ráadásul most 2 fős utat nyerhetsz Kopenhágába. Gondold újra! Allé, élmény sétány Újbudán.
Vincere, vincere!
Hé, haver! Nem akarsz egy tehetségkutatón indulni?
Ember, én már az operában énekelek. Vegyél bérletet!
Bérletet! Puccini Itáliája. Új évad az operában. Opera.hu.
Reklámot hallottak. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Folytatódik az Uzsonna kamat, a Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője. Tőzsdék, devizapiac, pénzpiaci, vállalati és kulturális események. Uzsonna kamat, hogy senki ne maradjon profitéhes.
Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
Pontosan 16:30 megyünk tovább azzal, hogy elmondjuk, hogy mit hallotok még. A zene után megbeszéljük, hogy az EU nekiugrott annak a kínai stratégiai találmánynak, ami az egy út, egy öve, vagy egy övezet, egy út néven híresült el. Ugye korábban Új Selyem út volt a neve. Hát mi nem álltunk mellé ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy erről lesz szó majd a zene után. Azt követően pedig arról Bakaev Zoltánnal beszélgetünk, az M4.hu újságírójával, hogy esetleg elengedhetik a kamarai adótartozást, hogy ez még egy nagyon képlékeny dolog, csak ötlet szintje merült fel az új kereskedelmi és iparkamarai elnöknek, de hogy ez jó ötlete, vagy egyáltalán miben gondolkodhat, arról fogunk beszélgetni. Azután pedig a tőzsde zárást megelőző percekben azt nézzük meg, hogy hogyan áll a budapesti értéktőzsde, és hogyan készül bezárni.
Mi a nap legfontosabb nemzetközi eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Kína vadul építi az új sejemutat.
Igen.
Ennek a fedő neve, ez a, mit a Balázs övezet, mondott, egy övezet, igen. És ez egyrészt teljesen érthető, mert ugye Kína kezdi kinőni ezt a regionális szereplő státuszát is, és szeretne a világgazdaság meghatározó szereplőjévé válni, de ugye kétoldalú szerződéseket köt országokkal, és ebben élnek a gyanúperrel, hogy ez még kevés. Tehát nem, hogy a világgazdaság része szeretne lenni Kína, hanem szeretne, hogyha az ő hegemóniája alatt zajlana nagyon sok minden a világban.
Ugye ez a törekvés, ez a stratégia gyakorlatilag két irányú, illetve hát három szereplős, Kína és az Európa, Európai Unió között létrejövő együttműködés gazdasági összekötetésről szól, és Kína és a Közel-Keletet, valamint Afrikát összekötő gazdasági együttműködésről. Igen. És a Handelsblatt megszerezte azt a jelentést, amit az Európai Uniós tagállamok kínai, pekingi nagykövetei állítottak össze, és kifogásolnak ebben a projektben.
Igen, mert hogy ezeket a célokat Kína úgy akarja elérni, hogy vad infrastruktúrális beruházásokba kezd a térségben, Afrikában is, és Európában is. Zárójel, Budapest-Belgrád vasútvonal.
Így is van.
Mert, és erre a kínaiak azt mondják, hogy ez mindenkinek jó, mert infrastruktúrálisan fejlődik egy-egy régió, és hát közelebb kerülnek egymáshoz a felek gazdasági szempontból. Csak hogy, hát azt mondja erre az Európai Unióban regnáló pekingi külügyminiszterek összessége, hogy ez nagyon nem jól van így. Mert hogy itt tulajdonképpen egy új világrendet készít elő Kína, és ezért ültek össze a pekingi nagykövetek, az Európai Unió tagállamainak pekingi nagykövete, és hát írtak valamiféle cóki levelet.
Igen, amiben ilyenek szerepeltek, hogy ez a terv átláthatatlan, ellentmond az EU kereskedelmi elveinek és érdekeinek. Aztán a kínai cégek pozíciójának tisztességtelen erősítését célozza, valamint azt, hogy Peking megpróbálja megosztani az EU-t, és az egész projekttel végsősorban csak saját belső problémáit akarja rásrófolni a világra.
Igen, mert ugye a műsorban sokszor beszéltünk arról, hogy rettegnek attól, hogy kipukkad a kínai lufi.
Igen.
És hát most a kínaiak egyes vélekedések szerint a lassan lanyhuló beruházásaikat úgy akarják kiváltani, hogy akkor oké, az eddig Kínában építkező cégek most építkezzenek Európában.
Így van, az összes szellemházat és bevásárló központot és repülőteret, amelyek nem üzemelnek, már felépítették, most egy kicsit kifelé kacsingatnak, ez a vád, ugye? És igen, tehát hogy mindez a saját javára akarja formálni a globalizációt, és ennek az európai cégek lehetnek a vesztesei.
Igen, nagyjából, és erre mondták, voltak, hogy ezt ennek gátat kell vetni. Az EU tagállamok közül mindenki, még a mostanában hozzánk hasonlóan renitenskedő lengyelek is azt mondták, hogy rendben van. Ez így, mi azonban a mi pekingi nagykövetünk, Magyarország pekingi nagykövete nem ért ezzel egyet. És innentől néma csend.
Igen.
Mi a nap legfontosabb vállalati eseménye? Most kiderül.
Itt vagyunk, szép napot mindenkinek, kicsi zűrzavar támad, mert hogy Andor írt egy friss, meleg közlekedési információt arról, hogy Szigetcsép-Pesti út megint baleset, és sor is jár mellé, írja. Tehát Andor, köszönjük neki az információt. 0-30-20-10-9-0-9. A házi troll pedig felébredt, és azt mondja, hogy én azt reméltem, hogy kiküldetésben marad, nyilván rám célzott, de nem, terminátorként serkentem fel, és tértem vissza hozzátok, mert az mégsem járja, hogy kihagytok abból a műsorból, amelynek megalapításában és működtetésében is hát azért van némi szerepem. Na, de nem azért gyűltünk egybe, hogy tömjénezzünk magunkat, mint virágelvtárs, hanem azért, hogy utána nézzünk ennek az átkozott kamarai tagdíjnak. Azt hiszem, hogy vállalkozók ezrei szívják a fogukat állandóan. Ráadásul most volt a szezonja, mert mink is kaptunk néhány ilyet. Igen. Hogy fizessük be 5000 forintjainkat. És hát ilyenkor mindig ellamentál az ember az, hogy befizessem, ne fizessem. Na mindegy, úgy tűnik, hogy mintha valami mozogna ebben az ügyben, hogy mi ezt tudakoljuk a Bakáv Zoltántól, az M4.hu újságírója. Szervusz!
Szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
No, hát nagy érdeklődéssel olvastuk cikkedet, hogy elengedik a kamarai adótartozást, ugye ezek regisztrációs díj, nem tagdíj, ez a hivatalos megjegyzése. Honnan az info?
Hát személyesen a BKIK új elnökétől, ugyanis most tisztújítás volt.
Már megint?
Hát ez igen, gyakran történik a kamaraházatáján mostanában. Szóval Csoltó Gábor, az ipari tagozat elnöke lett az új vezetője a kamarának, és a küldött gyűlés után volt alkalman vele pár szót váltani. Ugye van több olyan forró téma is, ami a kamara ügyeit érinti. Az egyik például a regisztrációs hozzájárulás befizetése, ami valóban most márciusban volt esedékes, a másik pedig a taxitarifák esetleges emelése a fővárosban. És meglepetésemre Csoltó úr arról tájékoztatott, hogy fölvetődött benne, hogy esetleg át kéne tekinteni a be nem fizetett díjak sorsát a tekintetben, hogy érdemes ezzel foglalkozni a továbbiakban, behajtásra gondolok természetesen, vagy esetleg arra a döntésre is lehet jutni, hogy elengedjék ezeket a tartozásokat.
Aha, de ez egy ilyen egyszeri elengedés, kvázi. Vagy hogy kell ezt elképzelni, mert hogy innentől nagyon laza lesz a fizetési.
Föl neki, mint egyébként érintett ebben az ígyben, nekem is két vállalkozásom, hogy, és tudván azt, hogy fölhalmozódott elmaradás, hogy ezzel mi a kamara szándéka a továbbiakban. És erre kaptam azt a választ elnök úrtól, hogy szóba kerülhet adott esetben akár a tartozások elengedése is, amire én kérdőn néztem rá, és azzal a kérdéssel folytattam, hogy tehát én, mint mondjuk jogkövető vállalkozó, aki eddig rendszeresen befizettem a díjat.
Ennek nem fogsz örülni.
Akkor ez most hogyan is mer, miként? És erre mondta azt az elnök úr, hogy nincs még kiforrott tervről, javaslatról szó. Egy kis időt kér még, amíg tájékozódik. Először is tisztába kéne kerülniük arról, hogy egyáltalán hány budapesti vállalkozás van, illetve egyből mennyi a működő, mert hogy állítása szerint a nyilvántartásokból ez nem egyértelmű.
Tehát lehetséges, hogy amikor ezzel tisztában lesznek, és látszik, hogy van egy csomó nem működő ilyen alvó cég, vállalkozás, vállalkozói igazolvány, bár nem tudom, van-e még olyan számuk az van, akkor esetleg azokat elengedni, mondván, hogy azokat hiába hajkurászok, úgyis nehéz a behajtás, csak több erőforrást igényel, mint a...
Nem hiszem, hogy szelektíven meg lehet ezt csinálni, sőt, nekem valami azt súgja, hogy idővel azért ebből az ötletből valamiképpen ki fog hátrálni a kamara, ha egyáltalán eljut addig a szakaszig, hogy tényleg komolyan felvetődjön náluk, ugyanis az biztos, hogy nagyon komoly negatív visszhangot szülne a magamfajta jogkövető vállalkozás.
Igen, nekünk is rögtön ez volt az első, és a hallgatóknak is reggel, amikor szemléztük az írásodat, mert akkor csak így az ötlet szintjén így a leadből mazsoláztunk, de már az elég volt ahhoz, hogy rögtön ez ugrott be mindenkinek, hogy ez nagyon szép, nagyon klassz, de mi lesz velem, aki kifizettük ezt. Igen.
Szóval én azt gondolom, hogy, hogy az új elnök elsősorban a tisztánlátás végén gondolkozik ezen, tisztán akarja látni, hogy hány vállalkozásnak kellene fizetnie ezt a díjat eddig, ebből mennyi fizette, hogy néz ki a tartozásállomány, ugye erről is ellentmondó információk jelentek meg a sajtóban, valaki azt állította, hogy sajtóban az jelent meg valahol, hogy, hogy néhány százmillió forintról lehet szó, máshol milliárdos tételekről beszélnek, a kamara erről nem tájékoztatta eddig a nyilvánosságot, belső ügyként kezelte, de az tudható azért, hogy az a kb. 200-300 ezer fővárosi vállalkozás, annak harmada fele, hát nem biztos, hogy rendszeresen teljesíti ezt a kötelezettséget.
Világos. Oké, köszi szépen, hogy mögé néztünk az ügynek.
Valószínűleg folytatásra következik.
Mindenképp, igen, figyelni fogjuk, hogy mi lesz ebből. Köszi, szép délután. Bogar Zoltánnal, az M4.hu újságírójával beszélgettünk erről a felmerülő ötletről.
Hazai tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna kamat.
Kovács Bálint, az Equilor befektetési ZRT elemzője a telefonon a túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, sziasztok, szép délután!
Na, hogyan állunk? Kikerekedett-e az a történet a Budapesti Értéktőzsdén, ami forgalom tekintetében elég gyenge rajtot vett még reggel?
Nem, ez tart most is. Igen, ugye reggel körülbelül ilyen 2-300 millió forintos forgalomról tudtunk beszámolni, illetve beszélgetni, és ez mostanra 5,3 milliárd forintos értékre dúzzadt fel. Ez bőven az átlag alatt van, mintha a 3, mintha a 12 havi nézzük, és hát igen, az elmúlt hetekhez képest is gyengében muzsikál forgalom tekintetében a piac, és egyébként árfolyam tekintetében is. Európában azért már mostanra vegyes a kép, ugye Amerika egy picit korrigált vissza, de azért az európai pírekhez képest lemaradó a BUX 0,5%-os mínuszban a 38.580 ponton áll jelenleg, és hát a blue chipek közül egyedül csak a Magyar Telekom tudja tartani magát, 456 forinton, körülbelül 3 forintos pluszban áll, a MOL 0,5%-ot esett, 3048 forinton áll, továbbra is azért kedvező a technikai kép, most inkább csak egy, mintha egy kötelezőnek mondott negatív korrekciót láthatnánk, de azt gondolom, hogy ettől még nem kell megijedni. Az OTP esetében 0,7%-os mínuszban van, 11.360 forinton, és az OTP-vel kapcsolatban kora délután érkezett a hír, hogy a Banka Romanenskaya tranzakcióját amit ugye a Románia kvázi megtorpedózott, hát ez nem fog összejönni.
Nem mondod. Ugye ott igen. Volt az, hogy a versenyhivatal tovább engedte, és a jegybank meg nem.
Így van, és az OTP benyújtotta a fellebbezését is a jegybank döntése ellen, és még a közgyűlésen arról beszélt az OTP vezetősége, hogy reménykednek és bizakodóak a számukra kedvező ítélettel kapcsolatban, viszont az OTP visszavonta ezt a fellebbezési kérelmét, így kvázi meghiúsul a tranzakció, és egyelőre nem sikerül átvenni a román leánybankot. Igazából a piac, én azt látom, hogy már ezt valahol korábban beárazta, akkor, amikor a Román jegybank megvétózta a döntést, és ennek árfolyamhatását ma nem láthattuk. Még a Richterünk maradt ki 5305 forintonál 0,3%-os mínuszban, viszonylag alacsony 900 millió forintos forgalom mellett, továbbra is leginkább az iránykeresés jellemző a Richterre.
Félve kérdezem a forintpiacot, történt-e bármi is reggel óta?
Hát nem nagyon, egy 30 fillérre jöttünk lejjebb.
Talán egy erősödik a forint, ugye?
Így van, relatíve erősödünk, igen, az euróval szemben 310 forint 20 fillér a pillanatnyi árfolyam. Hasonlóan nagy kilengések láthatók egyébként a dollár kurzusában, 250 forint 70 fillér az árfolyamunk, és a svájci frank az gyakorlatilag forintra pontosan ott van, ahol reggel hagytuk, 258 forint 90 filléren.
Bálint, nagyon köszönjük, szép délután neked!
Köszönöm, én szép délután kívánok, sziasztok!
Szia! Kovács Bálinttal, az Equilor befektetési ZRT elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy most is figyeltetek ránk egy kicsit.
Igen.
Az
jött
néhány
észrevétel. Észak-Buda, Dél-Buda, gyötrelem. De kár, én is arra megyek. Árpád-Fejérdelem út, Margit körút, Alkotás út relációján. A lamentál kifejezést következetesen rosszul használja kedves gazdaira, von Schwarz és mélyen egyetértek. Na majd Ácsot holnap megkérdezem, ez az alapítás mennyire volt tudatos. Már hogy gondolom a Millás reggel alapításra gondol a házit rólunk, úgyhogy Brüsszelben kezd kitörni a csúcsforgalom, ezt is jó, ha tudjátok. Még jó, hogy Millás uzsízhatok itt is. Én átmentem anno az agrárkamarába, remélem megalakul a gladiátor szekció, írja a HP hallgató. Na, akkor most jön majd a Happy Hours utánunk, de holnap reggel lesz Millás reggeli 6.45-től. Tudjuk, mi lesz a Happy Hours-be?
Azt tudjuk, hogy mi jövünk, úgyhogy korán kellünk megint, úgyhogy én vettem a kalap.
Mi, hogy én is jövöm?
A viszont hallásra örültünk, hogy hallgattatok. Sziasztok! Sziasztok.
Gábor, kamat. A Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője hangzott el, mert a jóléthez kell egy pár falat. Ne feledd, holnap reggel találkozunk, addig is a profit legyen veled.
Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.